Húsvétkor Jézus halálát és föltámadását ünnepeljük, ugye ez a kereszténységnek a legnagyobb ünnepe a mai napig is, annak ellenére, hogy hétköznapi ember számára most már eltolódott, hogy inkább a karácsonyt ünneplik, de mind a hétköznapi élet, mind a liturgikus szempontból húsvét az, ami a legfontosabb, hiszen hát ugye a megváltásunk, szeretnő bűntől való megszabadulásunk, tehát azt ünnepeljük, és mind a húsvét ünnepkorban, mind a nagybőjt alatt, mind a nagy héten nagyon sok szokás volt, ami kapcsolódott az ünnephez és a tavaszhoz is, és hát maga a nagybőjt, tudnék, hogy hamvazó szerdától húsvét vasárnapig tartó időszak volt. Ez egy 40 napos bőti időszak volt, ugye emlékezvén Jézus 40 napos bőtjére, 7. századtól vált egyébként szokása, és II. Orbán pápa iktatta a törvénybe. Ez az elcsendesedésnek egy ilyen időszaka volt, ilyenkor szigorúan tilos volt hangos, zajos mulatságokat tartani, ilyenkor nem illett lakodalmakat sem, és aki ezt úgy megtörte, ott azért egyrészt a közösség finoman figyelmeztette, másrészt pedig úgy gondolták, hogy az isteni büntetés fog elérni, tehát mit tudom én, megrühesedik, a fái nem fognak teremni. Tehát egy ilyen közösségi norma is volt. Ugyanakkor fontos az is, hogy a fiatalok azért 40 napig nem ültek csöndbe otthon, hanem megpróbálták a szórakozásnak azt a módját megtalálni, amivel jól érezték magukat, de nem törték meg a böjtöt. És hát ilyenkor az volt ugye a szokás, hogy kimentek külső határrészre, Szeged határában is szokás volt, de máshol is, és akkor kimentek, labdajátékot játszottak, körtáncokat játszottak, métáztak, dóléztak, csülköztek, tehát mindenféle ilyen labdajátékot játszottak, énekeltek, közös ilyen karikázások voltak, cickómozás, volt ez a sajbózás, ez mondjuk egy német eredetű játék, ahol egy ilyen hosszú boltra tűztek fakarikákat, megtüzesítették, és a fejük fölött lóvába ilyen deszkákos csapkodták, elrepítették, és a közükbe kiállválták, hogy kinek küldik. Ugye ennek nagyon sokféle változata van, van egyház, ez az éjes változata, mint a Szatmár megyébe, Kaplonyba, ahol a szentek nevét kiáltották, vagy szokás volt az is, hogy a kiszemelt lány nevét kiabálták, vagy mondjuk voltak pilikézés, ezeket a lányok játszották, hogy voltak ilyen kisebb ugoló lányok, és akkor körülöttek kanyargósan vonultak a többiek. Akkor voltak különböző kapus játékok, amikor így kaput formáltak a kezük, és akkor átvonultak rajta. És hát ugye a labdázás inkább az Alföldön volt például, de mondjuk szokás volt a köcsögdobálás, az meg inkább a Dunántúlon, de ennek is meg voltak a tájegység, hogy hol nagyjából mit játszottak. Úgyhogy ilyen típusú játékokat tudtak játszani, hogy ezek azért visszafogottabbak voltak, mint hogyha mulatoztak volna. És akkor, amikor már kezdett sötétedni, akkor szépen hazamentek. Tehát ez még azért elfogadott volt, illetve húsvét hétfőn már lehetett mulatozni is.
Maga egyébként az ünnepnek a magyar elnevezése is a böjthöz kapcsolódik, tehát a hústól való tartózkodás?
Igen, ezt úgy gondolják, hogy a böjt alatt nem szigorúan tilos volt a húsfogyasztás, és húsvét egy olyan időszak, amikor újra elő lehet úgymond venni a húst, ami nálunk ugye inkább már a sonkára változott, ugye húsvéti bárányról egy idő után, ugye ennek egyszerű oka volt, hogy ugye a disznóvágás után már ugye a romlandó dolgokat megették, és akkor ez maradt a sonka, a kolbász, és ezek is akkor így bekerül gyakorlatilag az ünnepi étkezés közé, tehát igen, erre utal.
Olvastam olyat, hogy hamvazó szerdán és nagybőjt első vasárnapján az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja, emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel. Ez még most is megvan?
Természetesen, ugye a hamvazó szerdán ez ugyanúgy tartják. Ennek ugye az a lényege, hogy hamvazó szerda az a böjt első napja, és hogy gyakorlatilag ilyenkor arra emlékeznek, hogy az ember halandó, hogy egy kicsit szálljon magába, hogy gondoljon arra, hogy a fiatalsága, meg a jólét azért nem örök életű, és nyilván ez a böjttel összefügg, hogy akkor az ember azért készül az ünnepre, tényleg egy kicsit magába száll. Az más kérdés, hogy persze voltak ezzel kapcsolatban a kevésbé egyházi hiedelmek is. Ugye például úgy gondolták, hogy ha hamvaszkodnak, akkor nem fog fájni a fejük, nyilván ilyet az egyház nem mondott. Vagy például volt tréfás módja is, például Szajánban szokás volt az, hogy a legények vödörbe vittek ilyen kormos vizet, és akkor rossz meszelenyi élelmük hamvaszták a lányokat, de alapvetően ez egy házi szokás volt. Persze ez a napjainkban is ugyanúgy működik, meg szerintem fog is, tehát nem halt ki.
És a szentelt barka házba bevitele?
A szentelt barkát az, hogy bevitték a házba, vagy nem vitték a házba, az azért eltért. Tehát voltak olyan hiedelmek, hogy például nem szabad bevinni a házba, mert akkor sok légy lesz, de volt olyan, ahol úgy gondolták, hogy pont be kell vinni, és berakták a szalát, tehát ez változó. Magának a barka is egy szentelmény, tehát annak is gyógyító erőt tulajdonítottak. Ugye szokás volt a közelmúltig is az, legalábbis a 20. században még, hogy mit tudom, megettek belőle egy-egy szemet, és akkor a torokfájás ellen hathat húsnak gondolták. Vagy például az égi háború ellen, tehát villámcsapások ellen is úgy gondolták, hogy jó lesz. Vagy amikor haldoklott valaki, akkor a feje fölé keresztet rajzolta a barkával, hogy nyugodtabb legyen a kimulása volt, ahol a koporsójába is tettek, vagy mondjuk megcsapkodták az állatokat barkával, hogy ne legyenek betegek. Ugye nyilván azért a barka Virágvasárnapra vonatkozik, mert eredetileg Jézus jeruzsálemi bevonulását ünnepeljük ekkor, és pálmaágakat terítettek elé. Tehát 4. századtól szokás volt pálmaágakat szentelni, de ugye Magyarországon nem igazán van pálmafa, és akkor ezért lett inkább a barka, mert az egy ilyen korán virágzó, tehát a fűzfának a barkás veszélye gyakorlatilag. Úgyhogy azért a barka, és igen, tehát a barka szentelés a mai napig szokás. Egyébként fotók is vannak róla, hogy minden templomban tényleg az előző évi barkának a hamuját keresztelik meg a homlokát a híveknek.
Húshagyó vasárnapot megelőző csütörtök, kövér csütörtök.
A kövércsütörtöknek az a lényeg, hogy a hamvazó szerda után, hogy utána majd elkezdik a bőj, de ez még egy alkalom arra, hogy a farsangról megmaradt húsféléket, zsíros dolgokat megegyék, ne maradjon ki, ugye? Ennek nyilván van egy ilyen praktikus oka, és akkor utána már tilos volt zsírra főzni, bőtös ételeket ettek, tehát utána egy darabig nem lehetett, de ez a nap még arra szólt, hogy akkor gyorsan, sőt volt, ahol még ilyenkor gyorsan egy mulatságot megejtettek, és akkor utána tényleg kezdetét vett a bőt, amikor már tilos volt. Tehát ez egy kicsit ilyen átmeneti nap.
Beszéljünk akkor egy kicsit a nagy hétről.
Tehát a nagy hét, ugye most már általában a szent három napot szokták mondani, de a húsvétot megelőző hét, ugye a jelentős vagy a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat. Ugye a nagy csütörtökön az utolsó vacsorának az emléknapja van. Egyrészt Jézus ekkor alapítja meg az eukarisztiát, ugye az én testem, én vérem és az új és örök szövetségé, a másik pedig ugye az ilyenkor szokásos lábmosás, ami szintén Jézustól eredeztető, tehát ő volt az, aki a 12 apostolnak megmosta a lábát, és ez a szokás jelen napjainkban is megvan, tehát akár a pápa, akár nagyobb egyházi méltóságok is megmossák, akár papoknak, akár előfordult híveknek a lábát, tehát ez a felebaráti szeretetnek, az alázatnak a jelképe gyakorlatilag. És hát utána ugye mondjuk, hogy a harangok Rómába mennek, ezt követően már nincsen harangozás. Ugye ilyenkor szokás volt az, hogy vagy kereplővel, vagy csengővel járták a gyerekek a várost, hogy ne felejtsenek a hívek elmenni, tehát a harangozást ezzel helyettesítették. Ugye ilyenkor szokás volt a Pilátus verés is, ami azra vonatkozott, hogy szimbolikusan megbüntették Pilátust azért, mert csúnyán bánt Jézussal. Poncilusozásnak is nevezték ugye a poncilus népből. A gyerekek azt csinálták, hogy ilyen ládákat egybe raktak, és akkor azt égetik, hogy a templom ajtaja előtt, vagy hát ott a közelben, és akkor a ládáknak vagy padoknak a roncsából csinálták a mágiát, a nagyszombati tüzet is. Például a Szőregen azt csinálták, hogy gyékényből fontak ilyen ütőt, és akkor azzal verték a fűszálakat, és akkor kiabálták, hogy Pancélus Pilátus, miért verted meg Jézust, és ebből is jött a mondás, hogy verik, mint Pilátust. Utána jött a nagy péntek, amikor gyakorlatilag keresztre feszítik Jézust. Ilyenkor ugye a kereszt halálára, a keresztút elvégzésével szoktak végezni, 3 órás rendes imával, 3 órát volt a kereszten. Akkor, ami még ugye fontos, a nagy szombat, ezen a napon volt Jézus a sírban, ugye megpihent, és húsvét vasárnap, amikor pedig föltámadt. Tehát ezek a fontosabb napjai a nagy hétnek.
Hogyha nagypéntekről beszélünk, ha jól tudom, akkor ott a víz mágikus szerephez jut azon a napon.
Igen, igen. Egyrészt érdekes ez is, ahol pozitívnak tartották, volt, ahol negatívnak ugyanabban az időben. Tehát volt, ahol azt mondták, hogy ha esik az eső, akkor szép tavasz lesz, máskor azt mondták, hogy a hány szem eső van, annyi szem méreg gyakorlatilag a nagypénteki eső. Ugyanígy a fürdéssel volt, ahol azt mondták, hogy betegség elhárító, tisztító, termékenység varázsló ereje van, volt, ahol kifejezetten tiltották. Ugye érdekes, nekem nagyon tetszik, hogy például volt olyan, ahol azt mondták, hogy a holló ilyenkor mossa a fiát, tehát hogy azért kell ilyenkor fürödni, és akkor majd nem fog rajtuk a betegség. Szokás volt ilyenkor az úgynevezett szótlan víz, például Csépán is, ugye azért szótlan víz, mert hogy a lányok kimentek a folyóhoz, közben oda-vissza nem volt szabad megszólalni, hoztak haza vizet, és akkor azzal megmosták magukkal, de például őt urálni szokás volt, és akkor úgy gondolták, hogy szépek lesznek, nem lesznek szeplősek, ugye szeplő ellen próbáltak mindig így védekezni. De például ugye a nagypénteki mosdásnak, fürdésnek azért is jelentősége volt, hogy például azt mondták, hogy gyerekek azért menjenek ki, hogy ne legyenek lusták, vagy például ne fájjon a szemük, akkor boriban azért mentek a lányok mosakodni, hogy szépek legyenek. Például volt, ahol a aranyvíznek nevezték a nagypénteki vizet, tehát igen, a vízzelnek elég komoly szerepe volt.
Ugye nagypénteken szigorú böjtöt tartottak, mi volt a jellegzetes étel ezen a napon?
Fontos, hogy nagypénteken szigorúan tilos volt húst fogyasztani, ezt mind a katolikusok, mind a protestánsok szigorúan betartották. Például a tápjumenti falvaknál a katolikusok azok délben rántott levest ettek, kifőtt tésztát, este például tejet, aludtejet, túrót, vagy például a református pántiak tojást és teljes ételket ettek. Ugye érdekes, hogy például a bőti tilalom azért nem tejet ki a pálinka fogyasztásra, úgy tartották, hogy a folyadék nem töri meg a bőtöt. És hát volt, ahol kimondottan hangsúlyozták azt, hogy ez fontos dolog. De például a zempléniek babsalátát ettek, mondjuk teljes kávét, túrós metéltet, tojáslevest fogyasztottak. Volt, ahol egy-egy gereszt fokhagymát is megettek, hogy ne csípje meg őket a kígyó, vagy egyszer pattogatott kukoricát, hogy ne fájjon a gyomruk. Volt, ahol ugye bableves mákos tésztát tettek ugyanúgy, mint karácsonykor, és ami fontos, hogy nagypénteken nem volt szokás kenyeret sütni, már csak azért sem, mert ilyenkor a kemencét sem fűtötték be, tehát nem tudták volna megsütni. Ugyanakkor dagasztottak egy akkora kenyeret, mint egy libatojás, és ezt eltették. És akkor vették el, hogyha valaki vízbe fúlt, közepébe betettek egy szentelt gyertyát, ráengedték a vízre, és ahol kifordult a gyertya ebből a cipóból, ott kellett a hitük szerint a halottat keresni. Tehát ilyenre is használták, és munkatilalom volt aznap, tehát nem lehetett mondjuk az állatokat befogni, nem lehetett mezőgazdasági munkát végezni, de például a jószágok bélyegzését, a herélését, azt viszont kimondottan nagypénteken végezték, mert akkor tartották úgy, hogy akkor hamarabb meggyógyul az állat, hamarabb túl lesz ezen. Például szokás volt több boriban, hogy mit tudom, ilyenkor kihajtották a disznócsordát, és akkor a kanásznak tojás, babot, lisztet, kenyeret vittek az asszonyok. Ugye itt is azért a pálinka nem maradhatott el. A borral kapcsolatban ott változó volt, ahol egész nagy bőt alatt megvonták maguktól, volt, ahol csak a nagy héten, ugye például Szegeden ott az idősebbek a nagy héten, a fiatalok már csak nagy pénteken nem fogyasztották, tehát ez változó volt.
Jön nagy szombat, húsvét vigíliája.
Hát nagy szombaton ugye mondtam, hogy Jézus ugye megpihen, tehát ez még így a bőti időszak, amikor megszóltak ugye a harangok, akkor szokás volt az, hogy kiseperték a házat, kitisztították, és akkor kiabálták, hogy kígyó békák távozzatok, vagy éppen még nagyobb zajt csaptak, hogy a fazekat összeütögették. Tehát ennek kicsit ilyen mágikus rontás elhárító szerepe volt. Volt olyan, ahol úgy gondolták, hogy ilyen a boszorkányokat is ki lehet takarítani a háztartásból, illetve hát nagy takarításba fogtak, meszeltek, mázoltak, tehát készültek az ünnepre, tapasztották a falakat, tehát hogy húsvétre tényleg minden úgy nézzen ki, tisztaság legyen, szépen nézzen ki, készültek az ünnepre gyakorlatilag, és ez a nap ugye alkalmas volt a szeremi jóslásokra is, vagy házassági jóslásokra is. Volt, hogy például a lány az egész napos bőt után este megmosakodott, de nem törölte meg az arcát, hanem hát ezt a ruhát berakta a feje alá, és remélt, hogy álmában megjelenik az a fiatalember, aki letörli az arcát, aki majd később az ő férje lesz. És hát szokás volt régen az is, hogy nagy szombaton szítottak új tüzet. Én mondtam, hogy pénteken nem volt szokás tüzet gyújtani. És hát szokás volt ugye a megszentelt tűznek a maradványt kivinni a szántóföldre, szőlőbe, termést védeni vele. Tehát itt is azért az egyház és a laikus gyakorlat azért szépen összekeveredett.
A nagy heti határkerülés, ami ugye a középkorban egyházi szokás volt, majd népszokás lett, ezt tartják még?
Most már kevésbé szerintem. Ugyanek az volt a lényege, hogy egyrészt ugyanek egyházi szerepe volt, és ilyen szempontból még szerintem ez a mai napig is van, de talán ez kevésbé hangsúlyos, hogy ilyenkor ismerték meg a fiatalok azt, hogy mik a területnek a határai, illetve ilyenkor igyekeztek a termés védelmét, bőségét is biztosítani. Ugye az imádság is erre vonatkozott, hogy minden rossztól megvédjék gyakorlatilag a földjüket, hiszen hát ebből éltek az emberek. Védték vele a tavaszi betést, illetve hát ugye a határjeleket megmutatták a fiataloknak. Régebben egyébként középkorban meg később is, hogyha valaki később ment ki erre a határkerülésre, vagy ott rendetlenkedtek, vagy mit, akkor azok még büntetést is kaptak ezért, tehát ezt azért nagyon komolyan vették. Ma inkább egyházi szempontból fontos szerintem.
Beszélt a tűzgyújtásról, a tűzszentelésről. Az egyházi szimbolikában A kialvó, majd az újra fellánguló tűz az Krisztust jelképezi?
Igen, tehát itt a halálra és a föltámadásra utal. Gyakorlatilag itt a szokások nagy része ezt jeleníti meg. Ugye érdekes az is, és ebben talán egy kicsit párhuzamba lehet hozni, hogy például a nagy csütörtökön ugye van ez a sötét zsolozsma, és ott is úgy van, hogy minden gyertyát meggyújtanak, és akkor a végén csak egy marad. Ugye itt is arra utal, hogy Jézus ugye egyedül maradt, a tanítvány magára hagyták, tehát itt is az égő gyertya Jézus jelképpen. Jézus eleve a világ világossága, tehát a tűz is erre utal, illetve hát az is, hogy harmadnapra föltámad, tehát újra föllobban ez a láng.
És akkor ugye elérkezünk húsvéthez, Jézus feltámadásának, valamint a tavasz megérkezésének örömünnepéhez. Mi mindent csináltak ilyenkor az emberek?
Hát húsvétkor már egyrészt megváltozott az étrendjük is. Ugye húsvét vasárnap Jézus föltámadt, újra lehetett harangozni, emellett már akkor az ünnepi étrend volt terítéken, ugye sonka, kalács, tojás, bor, ezeket természetesen megszentelték előtte a templomba, ebből kifolyólag a semmi maradványát nem volt szabad kidobni, tehát mit tudom én, a sonkának a csontját, vagy a tojásnak a héját, hanem ennek egyrészt védőfunkciót tulajdonítottak, vagy mondjuk a sonkának a csontját, azt beberakták abba a vödörbe, amiből utána a szappant főztek, vagy például hogy a nagyon érdekes, hogy a tojásnak volt egy olyan funkciója is, hogy a karácsonyi almához hasonlóan elvágták annyi falatra, hányan voltak, vagy mondjuk a férje adott a feleségnek, ennek többféle változata van, és hát hogy jusson eszébe később, hogy kivelett azt a húsvéti tojást. És emellett ugye szokás volt a zöldágjárás is, de csak a Dunántúlon vannak példák. Ugye ezeket a zöldágakat földíszítették, templom elől indultak, és a két első lány kaput formált a kezével, és a többiek ezen átbújtak, énekeltek. Húsvét vasárnapkor van a határjárás, amiről már beszéltünk, és érdekes, hogy például a határjárás után volt egy ilyen kicsit megszégyenítő szokás, ez a húsvéti didergés, amikor amit a megesett lánynak bölcsőt ajánlottak, a tolvajnak börtönt, a hanyagpapnak keresztelni valót, tehát egy kicsit ez a norma kontroll is működött. És hát ugye a másik, ami ugye fontos, a húsvét hétfő, amikor meg már ugye a húsvéti locsolkodás, ezt vízvöldő vagy vízbehányó hétfőnek is nevezték, hiszen régen a kúthoz vitték a lányokat, és akkor vödörszánra hordták rájuk a vizet, és később a 20. században vált szokása az, hogy szagos vízzel kölnivel locsolkodnak. És hát magával a húsvéti tojással is, ami szintén egy az újjászületésnek, Jézusnak a szimbóluma, ugye megkapták a locsolkodásért, és akkor a valutána játszottak, tehát szokás volt a tojáshajtás, a különböző tojásoknak kocogtatása, az abban való mindenféle játék. Érdekes például az, hogy nagyon sok református településen ott inkább húsvét köszöntők voltak, és kevésbé volt fontos a locsolkodás, például az András Fabiat nem locsolkodtak, hanem az első világháború után jött ez divatba, hanem sok helyen vesszőzés volt ilyenkor, amikor egy ilyen tulajdonképesibának nevezett korbáccsal korbácsoltak, nyilván ez egy nagyon jelképes dolog volt, de egyenértékű volt a locsolkodással.
Olyat olvasom, hogy Pereszlényben és másutt is azt tartják, hogy annak emlékére locsolkodnak, mert a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vívő asszonyokat.
Igen, ez egy már népszokásban meggyökeresett, de valószínűleg Bálint Sándor szerint egy ilyen középkori szokásra vezethető vissza. Ugye nagyon sok templomban, főleg ahol szerzetesek voltak, tehát mint a ferenceseknél, ott szokás volt az, hogy húsvét hétfőn ugye az öröm tiszteletére nem prédikációt tartott, hanem ilyen vicces történeteket mesélt, nyilván ami úgy belefért. És az egyik ilyen történet ez volt, hogy valószínűleg nem így történt, hanem ez is akkor hangozhatott el, és hát ehhez még azért hozzászokták tenni, hogy azért asszonyokról van szó, és nem férfiakról, hiszen az Úr Jézus azt akarta, hogy minél hamarabb elterjedjen a föltámadás híre, és hát az asszony az, aki a legpletykásabb, tehát aki a leghamarabb el fogja ezt terjeszteni. Hát az, hogy ki mennyire pletykás, nyilván vitatkozhatunk, de ezt így tartották, és akkor ez végül így honosodott meg a népszokásokban.
A húsvét egyik elmaradhatatlan jelképe a tojás. Minek a jelképe egyébként valójában a tojás?
A tojás az életnek, az újjászületésnek, illetve keresztény értelemben Jézus föltámadásának a szimbóluma. Az fontos, hogy a főt alatt nem fogyasztottak, az ünnepnek viszont már fontos része volt, 12. századtól kezdve szentelmény is volt. Ugye ezeket festették, ma már ugye bolti festéktől a deprekvás technikámat, hiszen át mindennel festik. Régebben viszont természetes anyagokkal dolgoztak, a leggyakoribb ugye a hagymahéja volt, de például a vadalmahéjával, vagy a bürökkel, lencselevével is díszíthették, különböző színeket tudtak elérni, de díszíthették viaszozással, karcolással, ugye legkedvesebb kovácsok patkolással is tudták ezeket díszíteni. Ennek sok fajtája létezik, és maga a húsvéti tojásnak az ajándékozása az egyrészt lehetett a locsókodásért, lehetett szerelmi ajándék, de például a keresztülőknek is egy kedvelt és megszokott ajándéka volt a keresztgyerekek felé, tehát ilyen vonatkozása is volt.
A szín az, hogy piros, ugye a legkedveltebb szín a piros, az az Jézus vérére utal, illetve az öröm és a szerelem színére, színét jelképezi?
Igen, tehát ahogy mondtam is, hogy igazából ez már az örömnek az időszaka, illetve hát ugye maga a piros is, most nem föltétlenül a tojásnak, de királyi jelkép is, tehát nyilván utal Krisztusra, utal az örömre, utal arra, hogy ez szerelmi ajándék is volt, de más színekkel is készülhetett, de igen, elsősorban piros színnel készítették, illetve hát ugye kedvelt volt az, hogy ahogy a hagyma hiába csináltak, ami szintén egy ilyen pirosas barnás színt adott neki.
Ugye ma már nagyon sok helyen, sőt a legtöbb helyen csoki tojást adnak, meg csoki nyuszit adnak, de egyébként az igazi díszített tojás, a hímes tojást, azt még készítik ország szerte, mert például a hímzésnek országonként, népcsoportonként, tájegységenként ugye különböző technikai és motívumai alakultak ki. Vannak olyan tojáshímző technikák, ami a vakarás, berzsenyelés, tojásírás, pingálás, vasalás, patkolás. Ugye ezt lehet azért néha még olvasni itt a húsvét előtti időszakban, hogy van egy-egy ember, egy-egy asszony, aki ezt mesterfokon műveli, de hogy ez egyébként megmaradt, tehát vannak még tájegységek, ahol a lányok tényleg hímes tojást adnak, nem pedig csoki tojást.
Vannak persze, és ennek újra reneszánsz van, tehát hogyha megnézi a népművészeti boltokat, vagy elmennek mondjuk ópuszaszerre, tehát hogy ennek azért mai napig is van rá igény, a gyerekek megállta, hogy a felnőttek is nagyon szívesen tanulgatják ezek a technikákat. Tehát akik szeretnének így részt venni az ünnepben, ott szerintem az egyik ilyen fontos része az, hogy mit a tojást festenek. Vagy mondjuk a közelmúltig szokás volt az tényleg, hogy festett tojásokat is adnak. Hát nyilván az csoki nyuszi mellett, mert az is kell, meg sokszor dekorációként is készítik. Persze ennek szokása van, vagy az iskolákban szokás, óvodákban ott csinálják. Tehát szerintem minden második óvodában most kértek be kifújt tojásokat, tehát azért ezt próbálják föntartani, azon, hogy persze vannak olyan specialisták, akik még értenek hozzá, meg akik mondjuk eladásra is készítenek. Ezek a szokások azért nagy részt, tehát amik akkor is népszerűek voltak valamilyen formában, azért megmaradtak a mai napig is. Igazából sokszor megjelenik az, hogy a nyuszi tolja a tojást. Ez gyakorlatilag, ha nem is úgy néprajzi, tehát nem a hagyma és parasztitásomból ered, hanem gyakorlatilag német eredetű is a 18. századból, de szerintem érdekesség és érdemes róla beszélni. Ugye azt tudjuk, hogy egy svájci gyermekdalban lehet először olvasni a húsvéti nyusziról. Maga a szokás, hogy az ajándékozó nyúl az a 19. századtól vált általánosan német nyelvterületen, és a 20. században meg már nálunk is, meg ott is, hogy Isten igazából ott. És már akkor ugye vita volt arra, hogy ez mégis honnan ered, és akkor Solymosi Sándor azt mondta, hogy képes rapokról cukrásztermékekből, illetve az úgynevezett glancbérdekből, tehát ezekre a színes kartonfigurákból vált ismert, ezek ilyen kis dekorációs elemek voltak. Egy másik kutató, Albert Becker szerint pedig népetimológiai félreértelmezésről van szó. Ugye ekkoriban szokás volt német területen, hogy gyöngyúkot adtak ajándékba, tojással együtt, aminek a német rövidített neve, illetve a nyúlnak a német neve azért nagyon hasonló, és valószínűleg, hogy mivel nyulat is azért adtak, ajándékoztak, ezért a kettő összekapcsolódott egy idő után a fejében, és akkor ebből egy ilyen szokás lett. Úgyhogy végül is 20. század második felétől kezdve már azért vidéken, és ez jellemző volt ugyanúgy, ahogy mondjuk a szagos víz is.
És akkor fehér vasárnap a húsvéti ünnepkör zárónapja.
Igen, a fehér vasárnappal záródik az ünnep gyakorlatilag. Ekkor szokás volt az úgynevezett mátkázás, vagy komázás, ugye a moldvai magyaroknál, de máshol is. Az volt a szokás, hogy a komatára ugye az említett hímes tojást tették, piros tojást, sütemény, gyümölcsöt, bort, és akkor a kislány, vagy nagyobb lány, aki a komáját, barátnőit kiválasztotta, az elküldte kisebbekkel, akik ugye verssel beköszöntek, odaadták a tálat, és hogyha a barátnője elfogadta ezt a komázást, akkor kicserélte, és a saját borra, a saját ajándékával töltötte fel, és akkor innen tudta a másik, hogy elfogadta a komázást. Úgyhogy ők innentől kezdve ezt az örök barátságot úgy megköttették, volt, hogy innentől kezdve magázódtak, és hát ezt számon is tartották. Ugye érdekesség az, hogy később, amikor a gyermekük mondjuk megszületett, akkor a gyermekágynál is segítettek, tehát ugyanúgy vitték az ételt. Ilyen funkciója is volt azért, azon túl, hogy ez egy ilyen barátkozás is volt.
És akkor ezzel teljes mértékben lezárult a húsvét ünnepkör?
Igen, gyakorlatilag fehér vasárnappal végződik. Nyilván azt lehet még hozzátenni, hogy a húsvét meg a pünkösd azért összekapcsolódik egymással, de népszokások tekintetében ez az utolsó, ami az húsvéti ünnepkörhöz tartozik.